Drága testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki úgy döntött, hogy ma eljön, hogy együtt ünnepeljünk a teremtés ünnepén ezen a szombaton, és együtt nyissuk meg Istennek ígéjét. A gyerekeknek szeretnék egy történetet elmondani a prédikációhoz kapcsolódóan. Volt egy fiúcska, úgy hívták, hogy Pistike. Hogy hívták? Pistike. Ők nagyon szegények voltak. Néha-néha elment, és kin a mezőn gyűjtött magának almát, körtét, és a szomszéd bácsiknak a kertjébe néha bebement, és szedett magának egy kis gyümölcsöt. Ugye a fiatal gyerekek, a gyerekek szoktak menni egy kicsikét, begyűjteni néhány dolgot. De egyik nap, amikor elment az egyik kerthez, akkor látta, hogy ki van írva egy tábla. Ki volt írva a táblára, hogy mindenki, aki behatol ebbe a kertbe, meg lesz büntetve. Úgy gondolkodott, hogy mindenki? Lehet, hogy ő rá nem vonatkozik, azért csak gondolta, hogy elmegy és bemegy, hát ha nem veszik észre. Bement a kertbe, fölmászott az almafára, szedte az almát, és egyszer csak mi történik? Megszólítja valaki. Mit keresel ott a fán? Megijedt a fiúcska. Hogy hívták? Pistike megijedt, és arra gondolt, na most mi lesz vele? Rögtön eszébe jutott, hogy mit olvasott a bejáratnál. Mi volt írva? Mindenki, aki behatol, meg lesz büntetve. De nem tudott már elszaladni, le kellett szálljon a fáról. A gazda mondta, hogy na gyere csak le. Pisti kezdett fogadkozni, hogy hát szegények vagyunk, kicsit megéheztem, és akartam egy kis almát szedni a fáról. Elnézést kérek. És a gazda azt mondja, hogy láttad a táblát a kapunál? Láttam. Mit ír rajta? Az, hogy mindenki, aki behatol, az meg lesz büntetve. De bácsi, legyen olyan kedves, rám ne vonatkozzon ez a szabály. És a bácsi azt mondta, a gazda, hogy itt nincs kivétel, mindenki, aki behatol ebbe a kertbe, láttad, ki volt írva. Mindenki. Ez mindenkire vonatkozik, ez alól nincs kivétel. Ez rád is vonatkozik, ha bár megéheztél, azért jöttél be, de rád is vonatkozik. És Pisti kapott két fülest. És megtanulta, hogy ha az van kiírva, hogy mindenki, akkor az alól nincs kivétel. Az mindenkire vonatkozik, még a gyerekekre is. És ezután, amikor ott haladt el a kert bejáratánál, akkor mindig eszébe jutott, hogy mindenkire vonatkozik az, hogyha az van írva, hogy mindenki. Tanuljátok meg, hogy akkor, amikor valamit mondanak, hogy mindenkire vonatkozik, az rám is, rád is és mindnyájunkra vonatkozik. Egy ehhez hasonló igét szeretném, ha felolvasnunk, a Korintusbeliekhez írott levél. A Korintusbeliekhez írott második levél, 5. fejezet, 10. versében. A Korintusbeliekhez írott levél, vagy második levél, 5. fejezet, 10. versében a következőképpen olvassuk Istennek ígéjét. Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki megjutalmaztassék aszerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Mert nékünk mindnyájunknak. Van ez alól kivétel? Nincs. Mindnyájunknak meg kell jelennünk Isten ítélőszéke előtt. Ha ítéletre, ítélkezésre gondolunk, azonnal a bíróságra, a tárgyalótermekre gondolunk, az ott lefolytattakra, az ítélethozatalra gondolunk. És itt a földön, a tárgyalótermekben, a bíróságokon milliók vesznek részt. De milliárdok lesznek azok, akik szembesülnek a mennyei perrel. Tekintsünk fel a földi tárgyalótermekből, és tekintsünk fel az égre. Itt a földön, a tárgyalótermekben, ha bár a bírák az igazságot képviselik, nem mindig hoznak igazságos ítéletet. Hallottunk már ilyet, ugye? Tapasztaltunk ilyet. Nem mindig hoznak igazságos ítéletet, ha bár a bírák az igazságot képviselik. De a mennyei tárgyalóteremben az igaz bíró, ő mindig igazságos ítéletet hoz. A Jelenések könyve 14. fejezet 6. versétől van följegyezve a hármas angyali üzenet. Jelenések könyve 14. fejezet 6. versétől van följegyezve a hármas angyali üzenet, olvassuk el a 6. és a 7. versét, ami az első angyal üzenete. Így hangzik Istennek ígéje. És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek, ezt mondván nagy szóval, féljétek az Isten, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéleteinek órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet és a tengert és a vizek forrásait. Minden nemzethez, minden nyelvhez, ágazathoz el kell jusson ez az üzenet. És milyen szóval hirdettetik? Hogy olvastuk? Nagy szóval hirdettetik, hogy eljött az ő ítéletének órája. Ha a Dániel könyve 7. fejezetéhez lapozunk, Dániel könyve 7. fejezet, és ott a 9, 10 és a 13. versét fogjuk felolvasni. Dániel könyve 7. fejezet, 9., 10. és 13. versét olvasjuk föl. Nézém, mi királyi székek tétetének, és az öregkorú leül le, ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú, széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz. Tűz folyam foly, és jő valaki az ő színe elől, ezerszer ezeren szolgálnak néki, és tízezerszer tízezeren állának előtte, ítélők ülnek le, és könyvek nyitatának meg. 13. vers. Látám éjszakai látomásban, és íme az égnek felhében, mint valami emberfia jöve, és méne az öregkorúhoz, és elejébe vivék őt. Nem földi törvényszék ül itt össze az ítéletre. A mennyei törvényszék van itt együtt, a végső drámájában végérvényesen lezáruljon a jó és a rossz közötti küzdelem. Képzeljük magunk elé ezt a képet. Látjuk, az összegyűl a világmindenség legfelsőbb bírósága. Tízezerszer tízezer lényt lát Dániel, mennyei angyalok. És a 13. versben azt találjuk följegyezve, hogy az embernek fia jön a felhőben és az atyához megy. Itt látjuk együtt az atyát és a fiút, akiket mennyei angyalok, akiket mennyei szeráfok vesznek körül. Nem földi bíróság ez, hanem a világmindenség legfelsőbb bírósága. És azt olvastuk a 10. versben, hogy könyvek nyitatának meg. Elkezdődött az ítélethozatal. Megvizsgálják a tényeket. És a Dániel proféciája szerint, a 2300 éves profécia szerint, ez 1844-ben kezdődött el. Ez lehet egy külön téma is, de ugyanúgy a Dániel proféciáját ismerjük. 1844-ben kezdődött el. Tehát 1844-től végső időben élünk. Olyan időben, amikor az egész mennyei ítélőszék, egybegyűlés, eldől az emberiség sorsa. Abban az időben élünk, amikor a világtörténelet órája már-már az utolsó perceket mutatja. És ezeknek az eseményeknek, drága testvéreim, meg kell ragadniuk a mi figyelmünket. Mert Isten rendelt egy napot, amikor megítéli a világot. És feltehetjük a kérdést, hogy mi az oka ennek az ítéletnek? Miért van szükség egyáltalán az ítéletre? Vajon Isten nem tudja, hogy ki üdvözül és ki kárhozik el? Mert azt találjuk a Bibliában, hogy Isten mindent tud. Mindent tud és mindent lát. Vajon miért van szükség arra, hogy megtörténjen az ítélet? Azért, mert az ítélet a jó és a rossz közötti küzdelem része. Lucifer arra vágyott, hogy Isten trónjára ülhessen. Lucifer uralkodni vágyott. Saját törvényeket akart hozni. Ezt olvassuk az Ézsaiás proféta könyve 14. fejezetéből. Most nem olvassuk, otthon olvassátok el. Lucifer azt állította, hogy Isten méltatlanul és igazságtalanul jár el az ő teremtményeivel. Azt állította, hogy a törvényei szűkkeblőek és nem jók. Azt állította, hogy Isten olyan törvényeket adott, amit nem lehet megtartani. Azt állította, hogy Isten nem akarja boldognak látni az embert. És így Isten a vizsgálat tárgyává vált a világ mindenség előtt. És azt olvassuk a Dániel proféta könyvében, hogy könyvek nyitatának meg. A mennyei feljegyzések kinyilvánítják Isten igazságosságát. Mert mielőtt Isten kitörölni a bűnt a földről, mielőtt jönne Jézus Krisztus, hogy véget vessen a bűnnek, kinyilvánítják, hogy Isten annyira szeret minket, hogy mindent megtett annak érdekében, amit megtehetett, hogy megmentse az emberi nemzetséget. És ebben a vizsgálati ítéletben, ebben az ítéletben mi vagyunk a bizonyítékok, te és én, hogy igenis Isten mindent megtett annak érdekében, hogy ne kárhozzunk el. Amikor is feltárul életünk ebben az ítéletben, Krisztus azt kérdezi az atyától, hogy tehettem volna még valamit annak érdekében, hogy megmentsem Barabás Jánost, hogy megmentsem Pétert, Istvánt, Máriát. Tehettem volna még valamit, amit meg nem tettem. Nyilvánosságra jön, hogy mindaz, aki elkárhozik, nem azért kárhozik el, mert nem lett volna lehetősége, hogy üdvösséget nyerjen, hanem azért, mert az ő saját döntési hatalmával így élt. Az Isten, amikor megteremtette az embert, megteremtett bennünket, akkor a döntések hatalmával teremtett meg bennünket. A választás képességével teremtett és ruházott fel bennünket. És ezzel mindnyájan rendelkezünk. És az ítélet napján számot adunk arról, hogy hogyan használtuk fel ezt a hatalmat. Hogyan használtuk fel a döntés hatalmát a mi életünkben. Vagy üdvözülsz, vagy elkárhozol, de a döntések lehetősége a te kezedben van. Üdvösségemnek és üdvösségednek az ügye nem a környezetedtől függ, nem a körülményektől, nem a körülötted élőktől, nem a szüleidtől, hanem a te személyes döntésedtől. Róma beliekhez írott levél 14. fejezet 12. versében, Róma beliekhez írott levél 14. fejezet 10, negyedik fejezet 12. versében a következőt olvassuk. Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek. Mindnyájan felelősök vagyunk a mi döntéseinkért. Nem a körülmények, nem a körülöttünk lévők, hanem én, hogy milyen döntést hoztam. És mindnyájan, mindenki maga ad számot magáról az Istennek. És a Prédikátor könyve 12. fejezet első versében, Prédikátor könyve 12.1, itt is fölhívja a figyelmünket az Isten ígéje, Prédikátor 12. első versében azt írja az Isten ígéje, örvendezz a te ifjúságodban, és vidámítson meg téged a te szíved a te ifjúságodnak idejében, és járja te szívednek útaiban, és szemeidnek látásában, de megtudd, hogy mindezekért az Isten téged ítéletre von. Felhívja a figyelmünket, hogy válasszunk a saját döntésünk alapján. Járjunk úgy, ahogy az Isten tanácsolja a mi számunkra. Mert tudjunk róla, hogy Isten az ítéletre von bennünket. Azt mondja, de megtudd, hogy mindezekért az Isten ítéletre von. Az ítélet realitásáról szól Istennek ígéje. Mert minden egyes embernek van ügye Isten előtt. Mindnyájan felelősek vagyunk a mi döntéseinkért. És az ítélet kiterjed a személyes életünkre. Kiterjed a legbensőbb gondolatainkra is. A Prédikátor 12.16 Prédikátor 12.16 következőképpen mondja. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz az. Minden cselekedetet az Isten előhoz. Előtte nincs titok. Előtte nyilvánvalóan áll minden a mi életünkben. Nyilvánvalóan áll a képmutatás, a mi erkölcsi életünk minden előtte nyilvánvaló. Hát itt a Földön eltagadhatunk dolgokat. Eltagadhatunk dolgokat a feleségünk elől, de nem tagadhatunk el dolgokat az Isten elől. Eltagadhatok dolgokat a férjem elől, de nem tagadhatok el dolgokat az Isten előtt. Eltagadhatunk szüleink elől, édesapám, édesanyám elől, gyermekem, barátom elől. De nem tagadhatok el Isten előtt. Isten az ítélet napján minden titkos dolgot napvilágra hoz. Minden titkos dolgot, hogy mit nézek akkor, amikor egyedül vagyok. Hogy hol járok, hogy hol szörfölök az interneten, akkor, amikor nem lát senki. Mindent Isten az ítéletkör előhoz. Nincsen olyan teremtmény, amely nem volna leplezetlen előtte. Nincs tettetés, nincs színlelés. Őt nem téveszti meg a kegyesség látszata. Lehet, hogy én kívülről jónak, elkölcsös embernek nézek ki, de valami milyen vagyok az üzleti életben, a mindennapi életben. Mert Isten színe előtt úgy jelenünk meg, ahogy nem úgy jelenünk meg, ahogy láttatni szeretnénk magunkat, hanem leplezetlenek, hanem olyanoknak jelenünk meg Isten színe előtt, amilyenek vagyunk. Nem állarcban, mert mi tehetünk föl állarcokat, és egész másnak mutatkozunk, mint amilyenek vagyunk. Nem állarcban, nem csupán külső megjelenésünkben, hanem bensőnkben. Lehet, hogy mások előtt rejtve maradnak cselekedeteink, üzleti viszonyaink, csalásaink, hazugságaink, titokban maradhatnak az emberek előtt. Tehetek valamit a gyülekezetben, és egészen mást kinn a civil életben. Tehetek valamit otthon, és tehetek valamit az üzleti életben. De mindez az ítéletben nyilvánvalóvá fog válni. Mert az ítéletben előveszik a feljegyzéseket. A Zsoltárok könyve 39. fejezet, 139. Jól helyes vittek. 139. Zsoltár, olvassuk az első verset, a harmadikat is, a 16. verset. 139. Zsoltár, első, a harmadik és 16. verset. Azt írja, hogy igen. Uram, megvizsgáltál engem és ismersz. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden útamat jól tudod. 16. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva. A napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közöttük. Megvizsgáltál engem, Uram, és könyvedben ezek mind be vannak írva. Igen fontos és igen pontos feljegyzést őriz minden szavunkról, tettünkről, gondolatunkról a mennyei feljegyzés. És hogyha arra gondolunk, hogy minden tettünk, minden szavunk, gondolataink is fel vannak jegyezve, semmi sem leplezett az Isten előtt, akkor hogyan fogok én megállni előtte? Hogyan fogok megállni, amikor Isten elé kerül az én nevem? Hogyan? Máté evangélium a 12. fejezet, 36 és 37. Máté 12, hogy mi mindenre kiterjed. Máté evangélium a 12. fejezet, 36-37. Azt írja, és azt mondja az Úr Jézus, de mondom nektek, minden hivalkodó beszédért, amit a beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján, mert a te beszédetről ismertetel igaznak, és a te beszédetről ismertetel hamisnak. Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek. Másján azt írja az ige, hogy aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Mennyire figyelünk oda, hogy mit beszélünk? Azt mondja az Úr Jézus, hogy mert minden hivalkodó beszédért, az ítélet, ami szavainkra, indulatainkra, gondolatainkra is kiterjed. Az ítélet napjára, napvilágra hozza szavainkat és tetteinket. Vajon hogyan tudunk megállni az ítéletben? Hogyan lehetek biztos, hogy amikor nevünk előkerül az ítéletben, akkor sorsom nem az örök kárhozat, hanem az örök üdvösség. Igen csak félelmetes dolog arra gondolni, hogy mindent tettünk, szavunk, sőt gondolatunk is Isten elé kerül. Vajon milyen bátorító üzenet van abban, hogy ítélet elé fogunk állni? Még a Malakiás könyve 3. fejezet 16. versét olvassuk el. Malakiás 3. fejezet 16. verse. Akkor tanakodnak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott. És egy emlékkönyv íraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. Azt olvassuk itt, hogy egy emlékkönyv íraték. Mindent feljegyeznek az emlékkönyvekben. Nem csak a rosszat, hanem a jót is. A kedves, szeretetteljes szavakat is, a reményteljes szavakat, feljezzik a reményt adó örömteli szavakat is. Lehet, hogy mi nem emlékszünk rájuk, de Isten feljegyezte, feljegyzi önzetlen cselekedeteinket, tehát hit szavait, feljegyzi jó tetteinket is, imádságainkat, amelyeket másokért és másokkal együtt mondtunk. Feljegyzik azt is, amikor bizonyságot teszünk emberekről. Ezek mind be vannak, bizonyságot teszünk az embereknek, az Istenről. Ezek mind be vannak írva a feljegyzések könyvében. Könnyeink, harcaink, nehézségeink, szomorúságunk, csalódásaink fel vannak jegyezve, mert ismeri ezeket. És feltevődik a kérdés, hogy vajon Isten mérlegre teszi a mi jó cselekedeteinket és a rossz cselekedeteinket? És amelyek többek, akkor az dönti el? Nem, drága testvéreim. Minden jót, minden rosszat feljegyeznek. Ezek tükrözik a mi döntéseinket, ezek mutatják meg, hogy kik vagyunk mi valójában. És itt olvastunk könyvekről, emlékkönyvekről, de van egy nagyon fontos könyv még a Bibliában, a Jelenések könyve 21. fejezet 27. versében. Jelenések könyve 21. fejezet 27. verse a következőképpen hangzik. És nem megy be abba semmi tisztátalan, sem aki útállatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az életnek könyvébe, amely a bárányé. Kik mennek be? Akik beírattak az életnek könyvébe, amely a bárányé. Ha nevünk be van írva az életnek könyvébe, akkor bemehetünk az Isten országába. Minden ember, aki elfogadta Jézust, aki valahogy is az ő szolgálatába lépett, bekerül az ő neve az életnek könyvébe. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a nevünk ott legyen az életnek könyvébe. Emlékeztek, amikor a tanítványok visszajöttek Jézushoz, és nagy örömmel újságolták, hogy még az ördögök is engednek nekik. Mit mondott az Úr Jézus? Ne azon örüljetek, hogy az ördögök is engednek, hanem azon örüljetek, hogy a ti nevetek be van írva az életnek könyvébe. Nagyon fontos dolog, drága testvéreim, hogy nevünk bekerüljön az életnek könyvébe. És amikor átadtuk életünket Jézusnak, amikor szövetséget kötöttünk vele, nevünk bekerült az életnek könyvébe. De vajon bent marad-e? Mert mikor elhangzik, ami a Jelenések könyve 22. fejezet 11. versében van följegyezve, Jelenés 22.11. Mikor elhangzik az, hogy aki igazságtalan legyen, igazságtalan ezután is, és aki feltelmes legyen, feltelmes ezután is, és aki igaz legyen, igaz ezután is, és aki szenteltessék meg ezután is, akkor is nekünk az mi nevünknek bent kell lennie az életnek könyvébe. Ugyanígy említettem, amikor elfogadtuk Istent, elfogadtuk Jézust, bekerült a mi nevünk az életnek könyvébe. De azok, akik hátat fordítanak Jézusnak, azok, akik más értékeket helyeznek Krisztus elé, akiknek meg nem bánt és el nem rendezett bűneit őrzik a mennyei feljegyzések, a mennyei nyilvántartások, akiknek a bűne a feljegyzések könyvében található, anélkül, hogy bűneit megbánta, elhagyta, és rá bűnbocsánatot nyert volna, annak nevét kitörlik az életnek könyvéből. De annak, aki győz, aki követte Jézust, akinek Jézus drága, akik megváltójuknak tekintik őt, akiknek szívében Krisztus él, akik valóban megbánták bűneiket és elhagyták, és Jézus vérében bocsánatot nyertek, annak neve mellé oda lesz írva a bűnei mellé, hogy bűnei megbocsátva. A Jelenések könyve 3. fejezet 5. versében
Jelenések könyve, 3. fejezet, 5. versében azt olvasjuk. Aki győz, az fehér ruhába öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életnek könyvéből. És vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Aki győz, az fehér ruhába öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életnek könyvéből. Az ítéletben Sátán mindenkit vádol. Mindenkit vádol, mint bűnösöket. Jellemünk hibáira, bűneinkre mutat. És úgy, amint a Dániel proféta könyvében olvastuk, hogy Jézus is ott van ebben az ítéletben, aki képviseli a mi ügyünket. És akkor, amikor Sátán bűneinkre, jellemünk hibáira mutat, akkor Jézus nem mentegeti bűneinket, hanem megsebzett kezére és összezúzott testére mutatva képviseli ügyünket, és azt mondja, atyám, az én vérem legyen elégséges az ő bűnei eltörlésére. Bűnbánatunkra mutat. Igaz, hogy bűnösök vagyunk, de megbántuk, és Jézus Krisztus vére által fehérre mosott bennünket. Drága testvéreim, az ítélet idején élünk. Vajon gondoltunk-e arra, hogy így, ahogy most vagyunk, ha nevünk az ítélet elé kerül, akkor vajon kész vagyok-e megállni a bíró előtt? Hogy lehetek bizonyos abban, hogy megállhatok az ítéletben? Hogy lehetek bizonyos, hogyha lejár az idő, akkor, amikor már mindennek vége, élhetek Jézussal örökre? Egy biztos, hogy magamtól nem vagyok képes. Magamtól képtelen vagyok erre. Bármilyen jót cselekszünk, az nem érdem az üdvösség érdekében. Mert az Ézsaiás proféta könyve 64. fejezet 5. versében azt mondja, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes ruha, megfertőztetett ruha. Bármit teszünk, az nem érdem az üdvösségre. Saját igazságunk nem elegendő ahhoz, hogy megálljunk az ítéletben. És senki sem állhat meg az ítéletben, ha csak valaki helyében nem lép. Senki sem állhat meg, aki nem jön ma a kereszt lábához. Aki nem fogadja el Jézus tökéletes életét az ő bűneiért cserébe. Mert az ítéletben, ha elfogadjuk Jézus Krisztust, akkor Jézus az ő igazságát adja nekünk cserébe a mi bűneinkért. Egy cserét tesznek az ítéletben, Jézus igazságát tulajdonítják nekünk. Jézus tökéletes életét, igazságát tulajdonítják nekünk, és Isten úgy néz ránk, mintha sohasem vétkeztünk volna. Ez is ki a proféta könyve 22. fejezet 14. versét még keressük meg. Ezékiel 22:14. Itt felteszi a kérdést a 14. versben, hogy vajon megállhat-e szíved, avagy erősek lesznek-e kezeid azokban a napokban, amikor én számolok veled? Felteszi a kérdést az Isten. Vajon megállhat-e szívem? Vajon megállhatok-e Isten színe előtt az ítéletben? És csak is úgy állhatok meg, hogyha Jézusban elrejtett életet élünk. Csak is úgy állhatunk meg, hogyha Jézushoz jövünk, a mi bűneinket letesszük az ő lábaihoz, hogy megbocsássa nekünk. Csak is úgy állhatunk meg, ha nevünk benn marad az életnek könyvébe. A Nagy Küzdelem című könyv 436. oldaláról szeretnék egy idézetet felolvasni. Annak pedig, aki azt akarja, hogy neve bent maradjon az életnek könyvébe, most e rövid kegyelmi idő alatt kell bűnbánó szívvel és őszinte megtéréssel fordulnia Istenhez. Vágytestvérnő azt ajánlja, tartsunk mélységes lelkiismeretes önvizsgálatot. A léhaságból és a felszínességből, amit oly sok állítólagos keresztény megenged magának, ki kell gyógyulnunk. Drága testvéreim, a mennyei templomban most folyik az ítélet. És már hosszú évek óta tart. Úgy, amit a Dániel proféciából tudjuk, 1844 óta tart az ítélet, a vizsgálati ítélet. Elkezdődött a halottakon. És nem tudjuk, senki se tudja, hogy mikor kerül az élőkre a sor. Senki se tudja, hogy mikor kerül rá a sor. Nem tudom, hogy mikor kerül az én nevem az ítélet elé. Éppen ezért most fogadjuk meg jobban, mint valaha a megváltó figyelmeztetését, amit a Márk evangéliuma 13. fejezet 33. versében mond nekünk. Márk evangéliuma 13.33. Azt mondja, figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzátok, mert nem tudjátok, hogy mikor jön el az idő. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, hogy mikor jön el az idő. Most van itt az idő, hogy tartsunk igazi bűnbánatot, kérjünk bűneinkre bocsánatot, hagyjuk el a mi bűneinket az Jézus Krisztus ereje által, mert nekünk mindnyájunknak meg kell állni Krisztus ítélőszéke előtt. Azt mondja az íge, hogy azért vár rád az Úr, hogy könyörüljön rajtad. Azért vár Isten rád, hogy könyörüljön rajtad, hogy ne kelljen elítéljen. Vajon mire használom fel ezt az időt, amíg az Isten a megtérésemre vár? Mire használom fel azt az időt, amíg Isten még a kegyelmi időt adja, hogy felkészüljünk az örökkévalóság számára? Drága testvéreim, ma újból hozzuk meg a döntést a mi életünkben, hogy valóban igazi bűnbánatot és igazi önvizsgálatot tartva hagyjuk el a mi bűneinket Jézus Krisztus és a Szentlélek ereje által. Éljünk Krisztusban elrejtett életet. És bár adná az Isten, hogy mindnyájan úgy, amint Pál apostol el tudta mondani, hogy élek többé nem én. Bár szentelnők oda Istennek a mi életünket, hogy mi is a mi életünkben is ne csak mondjuk, hanem valóban valóságá váljon az, hogy élek nem én, hanem él bennem a Krisztus. Adja meg az Isten az ő kegyelméből. Mert akkor, ha így élünk, akkor bízalommal tekinthetünk az ítéletre, bízalommal tekinthetünk az örök életre, mert ha Jézus Krisztusban élünk, és az ő jellemét tükrözzük vissza, akkor minden bűnünk mellé az lesz írva, hogy megbocsátva. Akkor nevünk benn marad az életnek könyvében. És bár adná az Úr, hogy mind akik itt voltunk ma, mindnyájan benn maradjon a mi nevünk az életnek könyvébe. Hogy ott lehessünk az örökké valóságban ővele, az ő kegyelme által. Amen.